8 óra 15 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Itt van velünk a telefonvonalban János Zsolt, független piaci elemző. Jó reggelt kívánok!
Nagyon szép, jó reggelt!
Amerikai vállalati hírekről fogunk szólni elsősorban a következő percekben. Kezdjünk egy nagy amerikai logisztikai vállalattal, a Yellow-val, amely csődveszélyt jelentett be. Ennek ellenére eléggé szépen tudott emelkedni a részvényárfolyam. Hát azt azért már megszokhattuk, hogy laikusként legalábbis sokszor úgy tűnik, hogy nem túl racionálisan viselkednek a befektetők, rossz hírek hatására is tud emelkedni nagyot az árfolyam. Ennek hátterében talán az lehet, hogy tényleg a befektetők mindig a jövőt veszik meg, és spekulálnak arra, hogy hogyan fordulhat majd az adott társaság szekere. Itt is nagyjából erről van szó, tehát arra spekulálnak, azzal kalkulálnak a befektetők, hogy ez a csődveszély el fog múlni, és megint növekedési pályára állt a társaság?
Tehát valójában, amikor ilyen hírek jönnek, akkor elindul a spekuláció. Azt lehetett látni a hét folyamán, mert aki így kívülről nézte a számokat, csak dörzsölte a szemét, hogy elronnál az egyik napról a másikra, akár 120-150%-ról ugrott az árfolyam felfele. Egy jó ideje már Yellow benne van a problémákban, ha megnézzük, akkor a csúcs árfolyamok valahol 13 dollár körül, 13-14 euró körül mozogtak, és a mélyponton ugye a múlt héten, mikor bejelentés volt, akkor 0,9-nél. Na most, amikor egy ilyen hosszabb esemény kialakul, akkor már itt besortolnak nagyon sokszor hedge fundok is, és spekulálnak azzal, hogy valamikor mélyebb árfolyamon tudnak visszavásárolni. A csődbejelentés az egy elég végleges esemény lenne, és megvan az a veszély, hogy azután nem tudnak újra vásárolni, és az egy nagyon drága sztori lenne, tehát inkább úgynevezett short squeeze, tehát short bevásárlási pozíciók láthatóak pillanatnyilag, és nem főtétlen egy nagy új spekulációs hullám. Az a része meg lehetne, hogy a Yellow-nál körülbelül 1,4 milliárd dollár nyitott követelés van, ennek 700 millió dollár nagyságrendje Uncle Sam-nél van, tehát állami követelés. Itt van egy olyan spekuláció is, hogy esetleg államosítás történhetne, de azt is látjuk, hogy mikor ez a lépés megtörtént, akkor általában a részvény tulajdonosok, hanem akár még jobban vesztenek. Tehát itt ez egy ilyen utolsó hedge fundok short befedezéseknek a lépése lehetett a héten.
Az is érdekes lehet egyébként, hogy önmagában miért állt elő ez a helyzet egy ilyen nagy logisztikai szolgáltatónál. Ugye a héten a Fitch leminősítette az amerikai államadós besorolást. Mondhatjuk, hogy az amerikai költségvetéssel, államadósság helyzetével kapcsolatos viták a két politikai tömb között vezettek el idáig, ugyanakkor azt az amerikai kormányzat is kiemeli, hogy egyéb makrogazdasági mutatók azért jól alakulnak. Példának okáért az amerikai kereslet sem áll olyan rosszul, mint ahogy arra számíthattunk volna. Tehát itt ezt azért is hoztam fel, mert logisztikai szolgáltatók mennyire érezhetik ön szerint azt, hogy az amerikai kereslet nem túl erőteljes, és ez vezethet-e gazdasági nehézségekhez, vagy itt másról van szó a Yellow esetében?
Hát a Yellow esetében inkább azt lehet mondani, hogy itt ez hosszabb folyamat, a valódi transformáció nem sikerült, több mint 30 ezer alkalmazottal, ugye elég nagy a társaság is, tehát hogyha itt a csőd megjelenne, akkor nagyon sok ember is lenne érintett. A bizniszmodelleket transformálni az új igényekre nagyon sokszor nem is olyan egyszerű. Olyan szervezetek Amerikában is, ahol már erősek a szakszervezetek, hosszabbak a munkaerőnek a szerződései, azok elég drágák. Az elmúlt hónapokban, az elmúlt évben a magasabb infláció mellett a szakszervezetek sok helyen felerősödtek, és sokkal magasabb fizetés emeléseket próbálnak kiküzdeni, ami persze, hogy ha nem növekedik ugyanabba az arányba a forgalom és a marzsok, akkor nem tartható. Tehát a Yellow-nál valójában a kép jóval összetettebb, és ezt is mutatja az aktuális helyzet, hogy mivel szigorít tovább is az amerikai központi bank is, de Európában is ugye a szabályzók a likviditást veszik ki a piacokból, drágítják a hiteleket. Ezt látni fogjuk a következő hónapokban és években is, hogy nem életképes, nem egészséges üzleti modellek a problémába fognak kerülni.
Még csak most jön a neheze, azt nagyon sokan kommunikálják, hogy már a monetáris szigorítás hatásai azért beszűrődtek a reálgazdaságba, de ez még csak a kezdet, ön szerint?
Valójában még nem. A kérdés ugye mindig az, hogy milyen hitelekkel, milyen futamidőkkel finanszírozza magát egy rendszer, egy struktúra, és azért az elmúlt években a hosszú, alacsony kamat idő után több szervezet elkezdte hosszabb lekötéssel, alacsony kamatot, hosszabb futamidőre lekötve finanszírozni magát. Ez alatt az év alatt a kamatemelések valójában radikálisak voltak, ezt azt érezte, akinek nyitott volt a finanszírozási vonala, és nem volt lekötve a kamat. De egyre több kamatvonal lejár, és magasabb kamatszinten kell ezt átfinanszírozni, tehát több elemzőnek a véleménye az, hogy az aktuális kamatszint nincs beárazva még a gazdaságba, és torzít a kép. Ezért is nagyon sok klasszikus elemző nagyon óvatos, és medve piaconnál még mindig, mert azt várják, hogy még a magas kamatszint ezután érkezik meg, mint akár egy cunami hullám a gazdaságba.
Igen, csak komplex a helyzet a booking.com házatáján is. Mi is egyébként foglalkoztunk ezzel a témával itt a reggeli monitorban a hét folyamán, hogy a szállásadók nem kapták meg a szállásdíjakat a portálon keresztül, amit ugye lefoglaltak az utazni vágyók. Itt mennyire tűnik úgy, hogy rendeződik a helyzet, és elsősorban minek okozható ez a, vagy minek tudható be ez a fizetési nehézség a bookingtól?
Hát az érdekes, a bookingnak a számai alapjában nem voltak olyan rosszak, de a tegnap a booking is az Expedia-nak a vonzó erejébe benne volt, és az Expedia számai nem voltak nagyon jók. A nagyon erős reopening, újranyitás után az embereknek az a motivációja, hogy akkor elindulunk, utazunk, az kezd normálisabb szintekre újra visszaállni, és ezt a tőzsde ugye addig, amíg nem jelennek a problémák meg, addig a tőzsde ezt nem árazza előre be. Tehát így intellektuális oldalról a tőkepiac általában nem szokott előre vetíteni problémákat, amit majd később jöhetnek, hanem ünnepli a partit, ameddig csak lehet, és ezt látjuk ezekbe az iparágakba is. Most normalizálódik, az elmúlt évhez képest nem olyan erősek a számok emelkedései, pontosabban bele kell nézni, a marzsok csökkennek, a kilátások rosszabbak, és ez jelentkezik nagyon hamar az árfolyamokban.
Tehát akkor a bookingnál is kifejezetten lehetett egyébként valamiféle likviditási probléma?
Egyelőre ez így még nem látható, hogy likviditási probléma lenne, de hát persze, hogy fiatal vállalatok, amelyek az elmúlt években főleg a cashflow-ból nőtték ki magukat, és előre göngyölítették saját maguk előtt a finanszírozásokat, hogyha megtorpan ez az egyre erősebb és erősebb likviditási hullám, akkor a régi modellt olyan egyszerűen nem lehet továbbvinni. A fő kérdés az lesz, hogy most milyen lépéseket fognak tenni strukturálisan, mit változtatnak meg, ha kijönnek a következő számokkal, és azt mutatják, hogy leépítenek munkatársakat, nagyon szűkítik a struktúrákat, visszafogják a költségeket, tehát alkalmazkodnak, akkor tovább is megvan az életképességük. Hogyha ezt nem teszik meg, akkor tovább is kemény lesz a tőzsdén, mert a tőzsde akkor azt látja, hogy nem védik az esetleg marzs lehetőségeket, és akkor valójában likviditási problémába kerülhetnek a vállalatok. Ez egy érzékeny téma, ugye a rating agentúrák szerepe is ebben a témában mindig érzékeny, mert lehet látni problémát, de mikor szólok, mikor mondom azt ki, hogy ez a vállalat likviditási problémában van. Az, hogy hivatalosan kimondom, az tudja meggyorsítani az eseményeket, a Booking.com-nál ez még nincs kijelentve.
Meg abszolút, amit elmondott, ugye arra utal azok a tőzsdei reakciók, amik elindulnak egy-egy nagyobb elbocsájtás után, hogy az ember azt gondolná, hogy ez egy negatív hír, de inkább a befektetők ezt sokszor úgy értékelik, hogy a vállalat próbál küzdeni a likviditási gondok, esetlegesen felmerülő likviditási gondok ellen, próbál költségeket optimalizálni, és hát védeni a marzsokat azáltal, hogy kevesebb dolgozót fizetnek.
Itt mindig a sorrend a döntő. Vegyük példaként a Facebookot egy pár évvel ezelőtt. Amikor egy üzleti modellbe változások szükségesek, a kérdés az, hogy milyen sorrendben jön az információ. Az árfolyamok mennek felfele, mert ott be van árazva a jövő. Ha a menedzsment bejelenti, hogy mi leépítünk munkahelyeket, mert kell változtatni, akkor azt az első pillanatban nem pozitívan, hanem negatívan reagálja le a tőzsde, mert hát változott a jövőkép, ezt be kell árazni. Annak idején a Facebook esetében nem volt előre bejelentés, de már problémák láthatók voltak, és Zuckerberg még egy évvel ezelőtt nem foglalkozott a leépítésekkel, ezért őt megbüntette a tőkepiac, mert a piac úgy reagált, hogy nem látja, hogy mi szükséges tenni, tehát nem védi a nyereségünket, ezért csökken az árfolyam. Azután kijött Facebook azzal, hogy leépítünk, radikálisan visszafogjuk a költségeket, nem sikeres üzleti modellekből visszalépünk, és ezt ünnepelte a piac. Azután, hogyha a munkatársakat megint felvesznek, ez megint ümlepli a piac, mert azt mondja, hogy oké, a változásoknak megvan a hatása, és jó a jövőkép. Tehát ezt látjuk, hogy egy elbocsájtás az mindig az a kérdés, hogy mikor történik meg, hogy ezt a piac ünnepli, vagy pedig az árfolyamokat a pincébe küldi.
Milyen a jövőkép a technológiai szektorban? Erről sokat szoktunk egyébként hétről hétre beszélgetni. Most azért is különösen érdekes, mert két hatalmas nagy szereplő, az Amazon és az Apple is jelentett a második negyedévről. Mennyire tűnnek jónak, bizakodásra okot adónak ezek a számok?
Ja, hát ez ugye megint egy érzékeny téma. A piac az első fél évben beledőlt a mesterséges intelligencia partiba, hogy az jön, ez nem kérdés, de hogy abba a dimenzióval jönne, mint amit a piac egyből beárazott, az megkérdőjelezhető. Amazonnál is pont ezt látjuk, hogy a költségek visszaszorítása és a struktúrák szigorításából olyan számokat prezentálta tegnap az Amazon, amit a piac, hát a világ negyedik legnagyobb vállalatánál 8%-kal ünnepelt, ez egy nagy ugrás felfele a hosszú, ódalazó idő után. Az Apple-nél pedig látjuk, hogy az iPhone eladások azok nem dübörögnek annyira, de szerencsére sikerül Apple-nek is új témaköröket, mint például a szolgáltatásokat emelni, és ebbe az irányba fordítani a business modellt. Ezt látjuk, a technológiai szektor az van, marad, és tovább dominálni fog. A piac egy picit kereste ezen a héten a lehetőségeket, hogy kilélegezzen, mert az első fél évben túl erősen emelkedett, főleg a tech-szektor, és ezért, amit látunk, augusztus normálisan és szezonális oldalról inkább gyenge, tehát a piac picit örvend, hogy itt nyereségeket realizálhat, és belenyugodhat, mielőtt esetleg a negyedik, az év vége fele nézve szeptembertől újra erősödni tud.
Akkor nem is feltétlenül a Fitch leminősítése miatt estek a tőzsdék, hanem ez gyakorlatilag csak egy ürügy volt arra, hogy most már akkor lehet tényleg profitot realizálni a befektetők oldaláról, és ez amúgy is eljött volna valamikor ez a kilélegzés, ahogy ön mondta?
Hát azért gondoljunk bele, a Standard & Poor's Index 40 napon keresztül csak emelkedett szinte, és nem volt egyetlen egy nap sem, mikor legalább 1%-kal, mínusz 1%-kal zárt volna a napot, hogy ez még a világ nem megy tovább, ez nem egészséges, ez logikus. A kérdés az, hogy mikor billen a piac, mikor vannak meg az ürügyek, mikor ott vagyunk a Karibik-szigeten, minden perfekt, nincsen felhő, hát akkor már reméljük, hogy végre jön egy pici felhőcske, hogy ne szúrjon annyira a nap, és a 17. pina colada után is jól lenne. Tehát ez valójában ilyen kis mozaikokból tevődik össze. A múlt héten a Japán Központi Banknak a kijelentése segített a piacoknak egy picit visszajönni, ezen a héten a Fitch is, tehát így alapjában nem nagy jelenség, de sok piciből összetevődik egy elég szép mozaik.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, János Zsolt független piaci elemző volt a Reggeli Monitor vendége. Jövő hét pénteken is beszélgetünk, majd szép hétvégét viszont hallásra.
Kellemes hétvégét mindenkinek, viszont hallásra.
Hamarosan friss hírekkel várjuk Önöket 8:30-kor.